Ők Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány korábbi vállalásainak megfelelően folytatja a pedagógusok béremelési programját, melynek eredményeképpen a tanárok fizetése jövőre eléri majd a diplomás átlagbér 80%-át. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, ahol Vitályos Eszter kormányszóvivő azt is bejelentette, hogy az iskolakezdés megkönnyítése érdekében idén is hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások. Gulyás Gergely azt mondta, a szerdai kormányülésen az iskolai évkezdet kapcsán áttekintették az oktatás helyzetét. Emlékeztetett, az idei emeléssel 676-680 ezer forintra nőtt a pedagógus átlagbér, január 1-ével pedig további 21%-os növekedés várható, és az emelés ezt követően is 2030-ig folytatódik, hiszen a kormány azt vállalta, hogy a diplomás átlagbér 80%-án tartja a pedagógus béreket. Közölte, 2025-ben a most rendelkezésre álló adatok szerint a diplomás átlagbér Magyarországon bruttó 1.025.000 forint lesz, ennek megfelelően a pedagógus átlagbér 820.000 forintra emelkedik. Hozzátette, nagyon optimista a forgatókönyvek szerint már a ciklus végére, 2027 elejére az 1.000.000 forintos bruttó fizetést is meg fogja haladni a tanárok átlagbére. A szakember hiány enyhítését szolgálja a Balaton környéki önkormányzatok számára elérhető 5 milliárd forint keretösszegű pályázati támogatás bérlakás építésre, emelte ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Badacsony Tomajon, ahol a kétfordulós pályázat első körének eredményeit ismertették a térség országgyűlési képviselőivel. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, a bérlakásépítés abban is segít, hogy a Balaton ne csak üdülőhelyként, hanem lakóhelyként is vonzó legyen, a térségben élők megtalálhassák számításaikat. Szunyinné Bertalan Judit, fideszes országgyűlési képviselő, a Balatoni Fejlesztési Tanács társelnöke a sajtótájékoztatón elmondta, a pályázat első fordulójában május 13-ig lehetett benyújtani a pályázati igényeket, míg a második körben november 29-ig van még lehetőség támogatást igényelni. Közlése szerint az első fordulóban 11 pályázat érkezett be, melyek közül 10 megfelelt a jogosultsági kritériumoknak. A 10 pályázó összesen 2,1 milliárd forintot meghaladó támogatást kapott, ebből a járásszékhelyek 1,9 milliárd, míg a nem járásszékhely települések 221 millió forintot kaptak. Magyarország nem csak beszél a szolidaritásról, de a cselekvés pártján állva közvetlen segítséget nyújt az üldözött keresztényeknek, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a vallásüldözés áldozatainak nemzetközi emléknapján az M1 aktuális csatorna műsorában. Azbej Tristan kiemelte, hogy a 7 éve elindított segítségnyújtási program, a Hungary Helps, a Közel-Keleten a keresztény közösségek konszolidációját támogatja, számos afrikai országban pedig a hontalanná vált keresztény embereknek biztosítanak humanitárius segítséget, élelmiszer, gyógyszereket. Kifejtette, hogy a segítségnyújtás Magyarország nemzeti érdeke, mert megelőzhető vele az újabb migrációs hullám. Az államtitkár az emléknap kapcsán felhívta a figyelmet, hogy a statisztikák szerint több mint 300 millió olyan ember él a világban, akit keresztény hite miatt diszkriminálnak, vagy különböző terrorszervezetek rendszer szinten üldöznek. Megjegyezte azt is, hogy erről a tragédiáról világszerte kevés szó esik, különösen nyugaton próbálják elrejteni, sőt tagadni, hogy a világ vallási üldözöttjeinek a többsége az keresztény. Megjelent a 20. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramja, a 16 film mindegyike a filmfesztiválon debütel Magyarországon, közölték az MTI-vel a szervezők. Mint írták, a Cinefest két norvég alkotást is felvonultat a versenyben, köztük az idei nyitó filmet, a Henrik Martin Dalsbakken rendezte Sarkvidéki konvoj című alkotást. A grandiózus háborús film 1942-ben játszódik, és a háború őrületét és értelmetlenségét mutatja be civil tengerészek szemszögéből. Az alkotás csak a fesztiválon lesz látható Magyarországon, írták a közleményben. Végül az időjárásról. Pénteken friss lesz a reggel, az északi völgyekben 9-10 fokig csökkenhet a hőmérséklet, máshol 13-18 fok lesz jellemző. Napközben többnyire derült napos idő várható, újra melegszik a levegő, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban egy életút interjút hallhatnak Dobos Lászlóval, Miskolcváros díszpolgárával, aki 30 évig volt a miskolci gyermekváros igazgatója. Most megismerhetik az életének néhány részletét, tartsanak velünk, érdemes! Dobos Laci bácsival, Miskolc díszpolgárával, a gyermekváros korábbi igazgatójával beszélgetek, egy életút interjút kértem Laci bácsitól, és most ezt hallhatják. Szeretettel köszöntelek, Laci bácsi, a tegezés az régi ismerettség okán van. Szervusz!
Szervusz, Andris, én nagyon szépen köszönöm, és hát 85 év után én köszönöm, hogy lehetőségem van egy rövid összefoglalót a nagyon hosszúnak tűnő, de mégis nagyon változatos életutamról. Itt már az előzetesben beszélgettünk Andrissal arról, hogy én elmondtam őszintén, hogy ebben lesznek ilyen úgynevezett színuszgörbéhez hasonló időszakok, amikor egyszer lent, egyszer fent, tehát változott rettentő sok örömmel, rettentő sok küzdelemmel, néha meghátrálással, vagy mondhatnám úgy is, hogy bukással, de összességében én meg vagyok elégedve, és boldog embernek tartom magamat, tartottam is, hiszen a nehézségek mindig arra hajtottak, hogy abból valahol ki kell jönni, valahol fel kell jönni a gödörből, és hát hála Istennek, a szüleimnek, meg a iskoláztatásomnak köszönhetően soha se a gödörnek az alját kerestem, hanem inkább az, hogy hogy lehet kijönni a gödörből, tehát valami, akkor még nem így fogalmaztunk, életösztönt mondtunk, vagy életre valóságot mondták az én szüleimnek, hogy ez a gyerek olyan életre való. Most ugye azt mondjuk, hogy inkább ezek a pozitív gondolkodású, tehát mindig a megoldást, a lehetőségeket keressük, és ez az egész életemet végig küzdötte. Én egy vegyes családból származom, az apai nagyapám jogász volt, apám is jogász volt, hát nekem is az egyik végzettségem jogász, ez egy nagyon szép dolog, néha nagyon sokat számított, mert értelemszerűen mind a nagyapám elsősorban vele értem egy darabig sokat, együtt kis gyerekkoromban az ügyvéd irodája értelemszerűen a családot, az egyetlen unokáját, aki később is ennyi maradt, a többi apám testvéreinek nem születtek gyerekei, hát ha mondhatom, akkor a tenyerén hordott, anyámat nagyon szerette, mint menyét, finomat tudott neki főzni. Anyám egy 9 gyerekes vasutas családból származott, ami szintén egy nagyon pozitív volt a maga módján, a 4 polgáriával, amit Zárdába végzett, egy elég hű vallásos ember volt anyám, és gyakorlatilag a Zárdába megtanulta mindazokat a praktikumokat, amik azban az időben, a 1930-as években egy házastársnak, egy feleségnek illett tudni, hogy kell a férjét tartani, milyen feladatai vannak a háztartás falun, hogy kell vezetni a gazdaságot, hogy kell vezetni. És amellett még a 9 gyereknél az akkori nagyapám, az anyai nagyapám nagyon hamar meghalt, őt viszont nem is ismerhettem az előzővel szemben. Hát ő is egy érdekes eset, lehetne róla biztos egy félkönyvet is írni, mert ő 1918-ban halt meg, ugye akkor tudjuk, hogy az első világháború, abban az időben a románok voltak bent Magyarországon, és elérték már a Budapest-Miskolci vasútvonalat, mégpedig Vámosőrnél, ahol a nagyapám ilyen segédtisztszerűség volt, és hát éppen azon a napon, amikor a halála történt, ő volt az, aki a piros szalagot viselte a sapkáján, és egyszer csak megjelentek az elmondás szerint a román katonák, és kerestek egy szerelvényt. Hát végül megtalálták Vámos Györgynek egy mellék állomásán, hát ugye apám volt, vagy nagyapám volt ott, őt rögtön nagyon verték sajnos, úgyhogy gyakorlatilag ennyit tudok róla mondani. Nagyanyám innentől kezdve a 9 gyerekét egyedül nevelte, anyám a középső 5. volt, tehát pont a közepén született a 9-nek, és ugye a nagyobbaknak segíteni kellett, vagy ők segítenek, őrájuk meg a kicsik voltak bízva, tehát ilyen nagy család szerint működtek. Az apai nagymamám, ő rögtön a szülés után meghalt, tehát gyakorlatilag őt sem láthattam, tehát így fordítva van, az anyai részről hosszú ideig velem volt az anyai nagymamám, akinek köszönhetem a rengeteg mesét, amit a háború alatt nekem villanyfény és nélkül és lámpafény nélkül mindenképpen magától tudott mesélni. Állítólag a rokonság szerint azért lettem ilyen bőbeszédű, mert a nagymama mesét hallgattam áhítattal, és voltak is hozzáfűzni való, mint egy átlag gyereknek vagy okosabbnak. Tehát innentől kezdve, ugye körülbelül ez volt a háttér, és akkor jött a apám, elvette az anyámat 1937-ben, én 1938-ban születtem. Ezt mondják ugye az utolsó békeévnek, a második világháború előtt, és ennek volt egy nagyon szép következménye, hogy azok még békeévek voltak, vagy az még békeév volt, de utána ugye már a férfiaknak megkezdődött a katonaság, mert 39-ben már behívták apámat, és utána hát döntően a katonaság meg a családja között ingázott. Én pedig hát a születésemről annyit érdemes megjegyezni, ami szintén elég érdekes és változatos volt, hogy Heves, ahol én laktam, akkor az egy kis település volt, de bába volt, és általában, mint azokban az időkben, a bábánál születtek a gyerekek. Én nálam is megindult, azt mondták annak idején, meg most már tudom is mindenféleképpen, ugye megindult a szülés, de nem tudtam megszületni, és akkor apámat hazahívták gyorsan, akkor éppen Egerben töltött szolgálatot, és szerzett egy kocsit, vagy azt, amit elő hazajött, és akkor azonnal apám elindult velem, meg az anyámmal, értelemszerűen még a pociával, meg a gépkocsi vezetővel, meg ő maga Egerbe, mert ugye közelben ott volt a legelérhetőbb szülészet. Nagyapám, aki ugye akkor gyakorló jó nevű ügyvéd volt, rögtön szólt ott az egri jogász, meg nőgyógyász barátainak, hogy akkor álljanak már elő, mert az első unok hája megszületik, ami végeredményben kiderült, hogy utolsó is volt. Na most ugye abban az időben még nem ilyen strádák és ilyen utak voltak, hanem ugye tudja mindenki, aki abban az időben ért, hogy köves, rázós, recsegés 30 kilométerrel száguldottunk idézőjelbe, és mikor megérkeztünk a kórházba, elnézés még közben, vagy kétszer az bába megállította a kocsit, hogy hát anyám panaszkodott, hogy mindjárt jön a gyerek, és hát nem jött, de mentünk aztán tovább. Ennek az a következménye, hogy mikor tőlem kérdezték, már kisgyerekkoromban olyan aranyos kisgyerek lehettem, hogy hol születtél, Aszika, akkor én mindig azt mondtam, hogy Heves és Eger között. Tehát ez valóságos történet is volt, de végül is Egerbe megérkeztünk, már vártak a szülészeten bennünket, és akkor anyámat bevitték, bement, még a saját lábán az elmondások szerint, és akkor néhány perc múlva kijött a orvos, és akkor megkérdezte apámot, hogy kit mentsünk, az anyát vagy a gyermeket. Na hát ez ugye egy jogász családból származó embernek egy kereszt kérdésnek tűnik, de hála Istennek apám feltalálta magát, és rögtön azt mondta, hogy ha lehet, mind a kettőt. És ezzel visszament az orvos, és hála Istennek egy jó fél óra vagy másfél óra múlva, ez vitatkoznak rajta, hogy aki kint állt, annak másfél óra volt, aki csinált annak háromszor, ezek elég bizonytalan tételek, de lényeg az, hogy én 4 kg 60-nal és 54 centivel megszülettem, abban az időben császármetszéssel, ami akkor nem divat volt, mint a mostani időszakban, hanem kényszer szülésnek számított. Tehát végeredményben ez volt az egyik, a másik, hogy apámat 43-ban a Dónnál ugye elfogták, és az oroszok, és akkor utána ő 47-ben jött haza, tehát elég későn nősültek, 31 néhány éves korban, akkor már ugye akkor általában ők befejezték a szülést, tehát nem volt még ilyen, hogy 40 meg 41 néhány éves korukban is szülnek. Én ugye ott falun mindig voltam valahol, csak nem biztos, hogy mindig otthon, hát ez egy falusi gyerekre ugye jellemző, hogy mindig mindent csináltunk, akár a növényekkel, akár az állatokkal, hiszen ott mindenki dolgozott, és segített a családba, vagy a családon kívül, hogy a barátoknak, vagy pedig éppen fociztunk, ugye az én gyermekkorom a 40-es évekre és az 50-es évek elejére történik, amikor a magyar foci az egy falusi gyereknek, hát meg egy bőrlabda, az volt a legnagyobb, úgyhogy mikor megvettük az első bőrlabdát, nem ám a szülők akkoriban még, hanem mi összegyűjtöttük mindenféle nyulakat, galambokat, tenyésztettünk, vittük a piacra, és akkor abból meg sejemhernyót, meg elmentünk dinnyét őrizni, meg dinnyét pakolni. Tehát ezt, amit általában nincs ebben semmi különös, mostani gyerekeknek biztos lenne, hogyha szólna 3 órakor, hogy megyünk borsót szedni. Fiam, a szomszéd bácsi, apámék nem tiltottak engemet annak ellenére, hogy úgynevezett akkori polgári családból származtam, hogy a falusi gyerekekkel, mert anyámnak a korábban említett praktikus intelligenciája azt mondta, hogy hát, ha egyszer ez a gyerek is földműves lesz, és nem ilyen-olyan doktor. És én végeredményben mindent megtanultam ott, amit egy falusi gyerek tudott, és mindent szívesen is csináltam. Tehát soha se kellett kényszeríteni. Tudom, még néha mondták is, jaj, Bözsika, úgy hívták anyámat, hogy Erzsike, de Bözsikének szólították, hát miért engeded ezt a kisfiút, olyan, hát mindig megy, meg mindent, nincs, hát nem vagytok rászorulva, az, hogy ő akar menni, és ez valóban így volt, mert a többiek mentek, én is mentem, szóval akkor nagyobb volt még legalábbis a gyerekek között, a felnőttek között is talán, az összetartás, és főleg az, hogy nem azt néztük, hogy ki honnan, milyen családból jött, hanem sokkal inkább azt, hogy mihez értesz, mit tudsz, miben tudunk segíteni, te több volt még az ilyen dolog, és én örülök, hogy itt, mert sok mindent megtanultam, amit most is még néha csodálkoznak, hogy olyan kerti munkákat, vagy házi munkákat, hogy jön valaki, ha igazgató, hát mosogatni tetszik. Ha mondom, miért? Hát mondom, tetszik, vagy nem tetszik, mosogatok, de mondom, valóban tetszik, mert akkor éppen a kezemet gyógyítottam, ez orvosilag is elterjedt, hogy Dobos Laci bácsi a mosogató meleg vízbe edzi az ujjait, és mondták, hogy az egy jó terápia, persze aztán voltak olyanok is, hogy ne terjesszél már ilyeneket, mert én otthon sosem mosogattam még el, de hát ezek mind ilyen kitérők. Thank you. kisgyermekkorom belement a háborúba, tehát 38-ban születtem, ugye 44-ben ért oda a háború, annak az előszelét már éreztük, mert rengeteg repülőtámadás, ugye szaladtunk a pincébe, ami hát ma már ilyen felnőtt fejjel egyértelművel véve semmitől se védett, hiszen egy ilyen zöldséges pince volt mindenféle kórókból a teteje, kis földdel megszórva, tehát gyakorlatilag ottan, de mi ültünk, és öregek, nénik, másik, mert csak ilyenek voltak, meg gyerekek, ugye a háborúban az aktív férfiak nem voltak már otthon ebben az időben, mert akkor már mindenkit behívtak szinte. Én 44. szeptemberébe mentem először iskolába, hát akkor már ugye bőven Magyarországon volt a háború, tehát már ugye bizonyos részét el is foglalták az országnak, és ugye Heves az a Magyarország úgy közepe táján helyezkedik el, nem északi egység, nem Alföld még, tehát ott az átmeneti helyen, és ott bizony, ahogy szoktuk mondani, ilyen háborús kifejezéssel sokszor átmentek rajtunk az oroszok is, meg a németek is. Nos, hát ennek aztán az lett a következménye, hogy a sokszori átmenettel elvittek embert, állatot, mindent, amit csak lehetett, hol az egyik, hol a másik, tehát én nyugodtan mondom, hogy egyik se volt a másik túl, de ugyanezt mondta apám is, hogy mikor panaszkodtak itthon nekik, hogy tudod, mit csináltak itt az oroszok, és te tudod, hogy mit csináltak Ukrajnában a magyar katonák, mikor ott voltunk, és meg a németek, a nagyon intelligens. Tehát ezen ugye lehet vitatkozni, hogy a háborúnak ez egy ilyen nagyon kellemetlen és maradandó is, hiszen aztán ugye születtek ilyen-olyan nevű gyerkőcök, és akkor azoknak egy része ugye a békekötés után a Vörös Kereszttel ki is került, ahol elfogadták, hogy ilyen nem csak egyszeri alkalom volt, hanem többször is. Tehát én ennek mindet végigértem, sőt annyira, hogy ugye nekem volt akkor egy nagymamám, két nagynéném, akinek mind a kettőnek megjött a vőlegényéről a halotti jelentés, ott siratták, azoknak volt egy barátnője, hasonlókorú, és volt az anyám. Mi is háromszor kaptuk meg apámról a halálértesítést, úgyhogy háromszor a család elsiratta. Ennek ellenére 47-ben hazajött, és hát annyi, én 9 éves voltam, nem ismertem meg az apámat. Addig ezzel a 4 nővel éltem, és ezek között én voltam a férfi, aki mondjuk ott az istálóban, meg ahol éppen laktunk, mert nem mindig a házban, hanem ott, ahol volt még egy-két állat nagy nehezen, és az ő melegükön, ugye jött az ősztél minden 44-nek, akkor ott voltunk, és gyakorlatilag ott kellett nekem hisztizni, én egy aránylag nyugodt gyerek voltam, alig tudtam állítólag megtanulni, hogy verjem a fenekemet, meg örjengőjek, meg kiabáljak, meg sírjak, hogy ne vigyék el a befeketített, meg bekötött, akkor még 31 néhány éves anyámat, meg a két húgát, mert ugye hát lerángatták, hogy fogózkodtak ők ebbe a karikába, amivel ki vannak kötve az állatok, de hát bizony jó néhányat lehurcoltak oda, az úgy látszik, hogy a gyerekre valamilyen módon figyeltek, ezt valaki kitalálta, azt én hol az egyik ölébe, hol a másik ölébe sírtam, tehát hogy mondjam, férfi, és apámra visszatérve, mikor hazajött 36 kilóval, lefogyva, én nem ismertem rá, odálltam anyám elé, hogy menjen innen maga rongyos ember, ne foglalkozzon az anyámmal, mert én vagyok neki. Az anyám mondta, hogy te ne beszélj már így, ő az apád. Visszatérve az iskolába, gyakorlatilag Heves egy nagyon erős katolikus falu volt, most is az, és kevés református élt, és abban az időben pont az én nagyapám, akik alföldi, kecskeméti és nagykőrösi nyakas református emberek, akiknek ottan óriási birtokaik voltak, mert nagyapámról azt is kell tudni, mint jó ügyvéd általában, nagyon gazdag hölgyeket vett el, és azoknak a ilyen-olyan birtokaiból, hát ő nagyon jól élt általában Pesten, most úgy mondanák, hogy szár ügyvéd volt a papa. Tehát gyakorlatilag én azt tudom mondani, hogy az iskolában, amikor mentem, akkor a református iskolát valamilyen egyházi vitából kint engedték csak megengedni a falu végén, ami egyrészt jó volt, másrészt rossz volt. Én még itt a jótólókot vettem elő, hát rossz volt azért, mert ugye messze volt, és abban a háborús sütkos időben nem voltak ruháink, cipőink, levált a talpa, átázott a cipő. Szóval ezt nem akarom mondani, mert ezt nem hiszik el ma már, hogy voltak ilyen időszakok is, de egy előnye volt, hogy ott volt a focipálya. Na most értelemszerűen iskola előtt, iskola után egy 100 méterre volt a focipálya, ott a rongylabdát, gumilabdát, tehát ami éppen akkor volt, azt elővettük, és focizgattunk, játszogattunk egyebeket, ott mindent lehetett csinálni, és 1-8 osztályba kezdtem, tehát 1-8 osztályba. Abban az időben még nem volt a kötelező általános iskolai életkor gyakorlatilag, aki járt, aki nem, az otthon segített az anyjának, meg ugye akkoriban jöttek haza 46-47-ben a békekötés után az apukák, nagybásik, esetleg nagypapák, tehát akik éppen fogságból már hazakerültek, de közben meg már a paput, aki tanította az egy osztályt, az még nagyon érdekes volt, mert mindig valamit csináltunk, vagy írtunk, vagy olvassunk, vagy valamit csináltunk, a többiekkel meg ott foglalkoztott a lelkész bácsi, és hát őt is elvitték, 44 novemberében azt hiszem katonának behívták, és akkor onnantól kezdve már csak a lelkésznél volt, aki gyakorlatilag egy aranyos néni volt, mert akkor már nem is az iskolába voltunk, hanem a lelkész paplakba, ahogy szokták mondani falun. Oda hívott át, és akkor ott az ő kis konyhájába körbe volt ilyen, most is emlékszek rá, ilyen fonott bútor, voltak nagy fotelok, meg kisebb székek, és ott az a 8-10 gyerek összejött, mert a többinek már dolgozni kellett, mert ugye jött a tavasz, meg minden, és akkor meg télen is mentünk, én is édesanyámmal sokszor a befagyott földből ástuk ki, ami éppen benne maradt, kapáltuk minden, vagy szedtük össze a kukoricaföldön az elhullatott kukoricacsöveket, meg ilyeneket, tehát ugye az ember életre való, és igyekeztünk azon belül valamit kereskedni, és ottan pedig annyi történt mindig a papnéninél, hogy énekeltünk ilyen zsoltárokat, meg beszélgettünk a Jóistenkéről, meg néha egy kicsit számoltunk is, de azt már kevesebbet, meg olvastunk is, azt is kevesebbet, illetve betűismeret volt, és hát eljött ugye a 45 június, amikor ugye végül is már az úgynevezett felszabadult, tehát már akkor ugye a háború utáni időszak első bizonyítvány osztása, és a papnéni adott mindenkinek, voltunk vagy 31 néhányan, egy kitűnő bizonyítványt. Iskoláimat hevesen végeztem, általában jó tanuló voltam, hiszen rengeteget olvastam, apám után, meg nagyapám után, nagyapámnak nagy könyvtára volt, tehát ilyen szempontból minden feltétel volt ahhoz, és gondolom, hogy valami hozott észt is hozhattam magammal, hogy jó tanuló voltam, csak ezt az akkori iskolarendszer nem ismert el, egyszerűen megmondták, hogy egy értelmiségi polgári családból származó nem lehet, akkor a 7-es volt a divat, csak 5-ös maximum. Gyakorlatilag nem vettek fel állami gimnáziumba pont ezért a származásom miatt, és végül apám, aki ő lett a református egyháznak a jogásza, és ismerte a dolgokat, és akkor elment a debreceni református kollégium gimnáziumába, és ott felvettek engemet, én ezért kerültem Debrecenbe a református gimnáziumba, ahol egyrészt a tanulás, ott tanultam meg igazán, de nálunk otthon a könyv, meg a tanulás az természetes dolog volt, nem kellett velem sohasem tanulni senkinek, én tanultam magamtól is, hiszen pont ez az állandó megkülönböztetés, hála Istennek a én lelkiségemet nem letöpött, hanem még inkább teljesítményre ösztönözött, és ezt a református gimnáziumban is folytattuk, hiszen ugye akkor két egyházi gimnázium volt, gyakorlatilag a pannonhalmi az a katolikus gyerekeknek, a reformátusoknak a debreceni kollégium, én kollégista is lettem értelemszerűen, és bizony ott ezt a szülői nevelést folytatták tovább, tehát tanulni, fiam, apámnak volt egy ilyen mondása, meg tudom rindokolni, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy a tanulás, a tudás nem vejtik el, mert ugye abban az időben mindenkitől, akinek volt, elvették házát, földjét, stb., és engem így ösztönözött. Ezt ugyanazt hallottam meg más megfogalmazásba, szerelésbe a református gimnáziumba, hogy tanuljatok gyerekek, mutassuk meg, úgyhogy a történelem tanár azt mondta, hogy a 5-ös a tankönyv, vagy négyes a tankönyv, ötös az, amit a nagykönyvtárban, és én rettentően megszerettem a nagykönyvtárnak, itt a gyerekek, mikor igazgató lettem, hogy lehet egy könyvtárat Laci bácsi megszeretni, hát mondom úgy, hogy barátokká fogadod a könyveket, és élvezed, hogy melyikben mi van, mit tudsz hozzáolvasni. Na hát itt is valamennyire én ezt hirdettem, ezt az igét, de az igazság, hogy nem mindig talált termőföldre, de arra büszke vagyok, hogy az jó néhány gyereket így el tudtam indítani, mint ahogy annak idején engem is a református kollégium gimnáziumában megtanítottak arra, hogy tanulni érdemes, tudni érdemes, minél mélyebb ásol, annál érdekesebb, mert aki a talaj felszínén kapirgál, az olyan, mint a tyúk, hogy nem találod semmit, lent a mélyben van az igazi dolog, és ott kell keresni. És ez úgy bennem megmaradt, én jelesen érettségiztem, jött itt is a következő pofon, nem vettek fel még akkor is ugye a értelmiségi származásommal, mert ez az 50-es évek végén volt, amikor volt az, talán a történelemből tudott, hogy munkásparaszt fiatalok egyetemre, munkásparaszt értelmiség, de a Miskolc Egyetem is ugye ilyen célból jött létben politikailag létre a nehézipar mellett, ugye, és akkor megírták egyszerűen, hogy édesapja, meg nagyapja, meg akit lehetett felsoroltak a családból, mert tényleg azon az oldalon értelmiség, a másik oldalon viszont ekte munkás, vagy ha tetszik, ilyen vasutas embereknek a családjából származom. De apám ezt nagyon okosan, az aránylag már akkor okos fiának megmagyarázta, hogy fiam, ez a rendszerek hozzák, egyszer így történelemből tudod.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Dobos Laci bácsival, Miskolcváros díszpolgárával, a Miskolci Gyermekváros 30 évig volt igazgatójával beszélgetünk.
És akkor otthon hevesen elmentem nyáron, 57-ben érettségiztem a forradalmat, Debrecenbe értük meg, de ott nem tudok sokat róla mesélni, ott egy egyszerű felvonásból, egy kis lövöldözésből, mert ugye felszálltak a orosz repülők, meg jöttek a orosz magyarul beszélő kocsik, és bemondták, hogy amiben bármi is történik, hiszen ott volt a szovjet laktanya, meg a repülőtér, abban a pillanatban szétlövik az egész várost, és akkor mindenki arra buzdított minket, meg a kollégiumba hármat bezártak egyszerűen, tehát mi se kisebe. Úgy látszik, hogy meg volt még annyi kajánk, utána meg hazaengedtek ilyen őszi szabadságra bennünket. Tehát lényegében ott érettségiztem, jelesre érettségiztem, jogra jelentkeztem, családi hagyományként, meg orvosi Ronát, mind a kettőről Debrecenből, Meseginlen is, pedig Debrecenben MB2-ben fociztam már akkor, és volt olyan társam, akit ezért vettek fel. Én nekem erősebb volt a származásom, mint a foci, tehát én nem. És akkor hazamentem otthon a TS-nél, nagyon örültek, mert akkor még nem sok érettségizett fiatal volt egy ilyen kis településen, hogy felvettek ilyen nyári munkára, gyakorlatilag ilyen felírónak a gép mellé, úgyhogy zsákokat kellett volna ottan. De mire ez megtörtént, addigra itt laktak nekem három vagy négy nagybátyám Miskolcon, ők viszont mind munkás, meg ilyen kereskedelemben dolgozó szakemberek voltak, és mondták, hogy gyere el, gyertek el, még akkor ugye anyámmal értem, hogy gyertek el oda mindenféleképpen, és akkor ott lesznek nálunk, és el is jöttünk. Egy fél évig utána eladtuk házunkat otthon, mert akkor meg a, ugye jött a forradalom, akkor meg apámat azért bántották, mert értelmiségi volt, és értelemszerűen próbálta a népet lecsendesíteni, és akkor egy ilyen probléma miatt, hogy ugye végül is nem húzták fel a pártitkárt, meg a tanácselnököt, hogy mondta, hogy addig bezárjuk inkább a rendőrség börtönébe, ugye, és ezt később ellene fordították, hogy lefejezte a forradalmat idézőjelbe, hogy ezt a két embert elkülönítette a néptől. Ugye nem is lett, hála Istennek, hevesen semmiféle ilyen keményebb dolog, olyan, hogy egy-két embert sajnos megvertek, hol az egyik oldalról, hol a másik oldalról, mint a falun általában sok helyen így történt. És akkor ide kerültem, én fociztam, ahogy mondom, és akkor a nagybátyám mondta, hogy a kórházban van egy jó ismerőse, mert ő meg focibíró volt, milyen foci család voltunk, és akkor a foci révén felvettek ide betegtologatónak, tehát itt az Erzsébet kórházba, vagy tetszik Semmelweis kórházba, gyakorlatilag betegtologatónak kezdtem pontosan, a 19. születésnapomon, tehát 57. augusztus 26-án, és ezen a napon mentem először focizni, én nagyon jól éreztem magamat, mint beteg tologató, mert ugye ezeket a falusi néniket, bácsikat, akkor még azért sok volt, aki ugye ide bekerült, kellett ide-oda tologatni a kórházon belül, rengeteget beszélgettem, hiszen én ott a faluba is lejutnám a nénik bácsikra, főleg a nénik lábál, és ott hallgattam a plegykát, mert ugye az jobb volt, mint most a ilyen-olyan rádió, televízió, tehát ott mindent lehetett általában tudni, meg néha meséltek is, tehát ilyen szempontból, és akkor jött október, amikor ugye kitört világszerte, ugye mint most a Covid, akkor úgy hívták, hogy paralízis járvány, vagy helynemedint, tehát az a gyermek bénulás, és akkor a kórház keresett ilyen tanfolyamra, ilyen két éves okleveles tanfolyamra, mint most vannak az OK-i, és a érettségület jó képességű tanulókat, és persze, hogy engem rögtön a gazdasági vezető, aki egyben a sportkörnek is volt a vezetője, egyben meg az orvosok is, akikkel ma akkor úgy nagyjából ismerkedtünk, mindenképpen mondta, hogy Laci, te föltétlenül maradj itt, mert hát ugye ottan azért voltak jó fotiszták, hiszen az egyetemekről is jöttek ki különböző MB-s srácok, orvostan hallgatók, meg fiatal orvosok, meg mi voltunk gyógytornászok, úgyhogy ilyen szempontból így lettem gyógytornász. Hát az egy nagyon kemény munka volt, mert nagyon sok ott akkor furcsa módon a gyerekeket érintette, tehát ezt a nullától 6 éves kort általában, de itt is a középső részét, ezeket az órásokat általában. Ez 57-ben volt, ugye 59-ben végeztünk, azt is jelesen végeztem, úgyhogy akkor megkaptuk a gyógytornász oklevelet, és közben megházasodtam, ugye 58-ban, akkor 60-ban megszületett az első lányom, tehát eléggé sűrű életet éltem, még mindig jelentkeztem egyetemre, akkor már nem orvosira, hanem jogra, mert apám ugye mindenképpen mondta az a családi hagyományokat, ez valóban van egy ilyen értelmiségi családokban, azt én magamról tudom, hogy sok minden szerettem volna én abban az időben lenni, például edző, meg ilyenek, nem mondta, hogy szó sincs róla. Na, a végén ugye gyakorlatilag így gyógytornászkodtam, és itt 6 éven keresztül jelentkeztem, és az ötödik év végén, tehát a munkámnak az ötödik évén mondják nekem itten a társadalmi munkában, együtt dolgoztunk ugye kiszes fiatalokkal, azt se lehettem természetes, és értelemszerűen nagyon szerettek, jó dolgoztam, én ugye falun megszoktam, itt a városi gyerekek nem annyira, tehát én egyszer jó munka, rengeteg társadalmi munkám volt, és egyszer a városi titkár kint volt, ilyen nem is tudom, melyik részét bontottuk, talán itten a Vörös Martinak a cigány köz, meg azokat bontogattuk, ott az nagyon élvezet volt, mert ugye jöttek az avasra, meg ide-oda ki a családok, ők boldogok voltak, persze ott hagytak mindent, azt nekünk kellett szétverni, meg összerakni, meg ugye kocsira felpakolni, és akkor mondja a kis titkár, hogy azt mondja, Laci, te hallom, hogy jelentkezel egyetemre, és nem veszek fel, azt mondja, miért? Mondom, mindegyiken megfeleltem, nem tudok mit mondani, azt írják oda mindig, hogy édesapja polgári, meg ilyen származású miatt, meg munkás fiatalok egyetemre, amivel én egyetértek, nincs semmi problém, jó érzed, marad jó. Kijött másnap, azt mondja, az azt mondta a pártitkár elvtárs, nem tudom, hogy ki volt, gyakorlatilag, hogy menjen fel a dobos elvtársát, ugye ebben az időben mindenki elvtárs volt, a miniszterhez, és akkor legyen. Hát én felmentem, ott a Régy Gyula volt szerencsémre, akkor a művelődési miniszter, vagy közművelődési fogadott, annak rendje módja szerint, mert ők is felszóltak az érdekembe, hogy fogadjanak, és tényleg itten én mutattam nekik, hogy itt van az ötszöri, vagy hatszöri, még a Miskolci Műszaki Egyetemen is megfeleltem, mert már végül azt mondták, hogy próbáld meg itt, hát ha helybe visznek, meg minden itt van ismerettséged, itt is megfeleltem, csak ugye ilyen-olyan okokból nem vettek fel, és akkor az ortotai elbeszélt velem nagyon szépen, intelligensen, tényleg le a kalappal előtte, és akkor azt mondta, hogy nincsen már a rendes felvételi időben hely, de vannak a pótfelvételik, adott így ilyen listát, hogy haza is nézd át, hát volt ott mindenféle énektanár, meg politechnika, meg nem tudom én, és volt egy sor, ami az volt, hogy gyógypedagógus. Hát én annyit tudtam, hogy falun sajnos így mutogattunk a fogyatékkal élő gyerekeknek, akik akkor még nem jártak iskolába, hanem a kondással, csordással, tehát az állatokkal jártak ott ki. Őszintén szólva, azóta is bűnösnek tartom magamat, hogy akkor bizony csúfoltuk őket, de hát ez a gyerekek között sajnálatos ilyen dolog volt, hát aztán persze, és akkor elmentem itt a Budai Józsefen, volt akkor gyógypedagógus, és ott volt egy nagyon aranyos kis köpcös igazgató bácsi, és kérdeztem, hogy mit kell csinálni egy gyógypedagógusnak. Azt mondja, hogy szeretsz-e játszani? Hát mondom, szeretek, persze, hát én szeretnék, mert akkor volt lányom, minden, mondom, ott van a kislányom, barátnője, minden, meg egyébként is futballista. Futballista? Azt mondom, MB2-te? Fú, azt mondja, te akkor, azt mondja, te nagyon jó fogsz a gyerekek között szerepelni. Azt mondja, néha itt kiviszed a népkertbe, egy kicsit bementek a pályára, focisztok, szeditek a labdát, abból az időben még ugye az nagy divat volt, hogy az edzések után meg. Azt mondja, amikor meg játszotok ott a játszótér, azt hazahozod őket, egy kicsit számoltok, írtok, olvastok, na mondom, jön elő a háború. Mondom, hogy akkor volt nekünk ilyen, hogy egy kicsit írtunk, számoltunk, mondom, és akkor azt mondja, te leszel a legjobb tanár. Hát hazamentem apámnak, hát azt mondja, fiam, most már telik az idő, meg minden, iratkozva, az majd lesz valahogy, ugye, és ilyen pozitív ember volt, és akkor visszamentem, ott az elmentem fel, mondta a titkárnőnek, hívják a Bárcit, akkor még Bárci Gusztáv volt meg a főigazgató, rögtön felvett, tehát ugye a miniszternek ő is bejelentkezett szépen, ahogy úgy hallottam a beszélgetést, és mondta, hogy itt van egy ilyen nevű fiatalember, hozzátok akar jelentkezni, fel tudjátok venni, hogy ne jöjjön fiatalember, ugye ezt már utólag mondta, hogy szükség van férfiakra, pedagógus, pályán, és pláne egy fiatal emberre még focizó, az, hogy igen, és akkor átmentem a Bárcira, a Szalai utcából volt még akkor, és akkor átmentem a Bárcira, a Betlen Gábor utcára, ott már vártak titkárnő, igen, várjuk magát, menjen be a főigazgatóhoz. Így lettem én gyógypedagógus, amit most az 50 éves jubileumon nagyon szívesen meséltem a fiataloknak, hogy eszem ágába se volt gyógypedagógusnak lenni, és nagyon megszerettem, nagyon jó tanáraim voltak, utána, mint akkor még volt ez a divat, most is úgy látom visszajön, képesítés nélkül nevelő, tehát 57-től 63-ig voltam gyógytornász, és akkor 63. szeptemberétől, tehát most vagyok 60 éve a katedrán, szintén gyógypedagógián, most az egyetemen tanítom a gyógypedagógiát, tehát ez alatt mindig valamilyen módon közelébe voltam, vagy rajta voltam a pedagógus pályán, vagy tanítottam, vagy tanultam, vagy mind a kettőt egyszerre csinálom. Nagyon jó sikerült az én pályafutásom, hiszen én akkor még akkor épült a Károly utcai, oda vettek fel engem a 2. számú kisegítőiskolába, és ottan kezdtem a pályafutásomat, de helyileg nem ott, mert az még nem készült el, mint ahogy sok minden nem készül el időre, az az iskola se, és akkor a Nagyvárti iskolának egy ilyen szertár termébe tanítottam 12, hát ilyen 16-17 éves lányokat, meg fiúkat, fentről az Avas aljáról, ezek a csendom gyerekek, meg társai voltak, hát ezek mondták, hogy hú, ott jöttek a kolléganők, meg kollégák, hát fiatalember itt, ajjajjaj, félünk tőlük, mi csinál? Azt mondom, megoldjuk, hát nem tudtam még, hogy, mert akkor még csak kezdtem járni, vagy első éves voltam a főiskolán, de itt már a gyerekekkel viszont foglalkoztunk, mert ezek meg belenőtek a tanítási időbe, és ez meg itt egy kihelyezett osztály volt, olyan délután csináltunk nekik napközit, hát miből társadalmi munkában, mint érettségizett fiatalok, hogy tanítgattuk őket, meg amit feladtak, hát persze, hogy meg tudtuk velük csinálni, és volt ilyen valami kis érzékem, meg különben is úgy szerettem emberekkel foglalkozni. Na és akkor ott aztán, hát tud-e a tanár úr focizni, vagy tanár, mindegy, valaki, tud-e focizni? Hát mondom, tudok, azt mondja, van ennek focia, majd elhozza, vagy gyűjjön el az Avas aljára. Na mondom, jó, mondom, elmegyek, akkor már Miskolcon annak elég híre volt, de mondom, majd csak történik valami, hát körbe kaptak a lányok, ugye én elég jó képű fiatalember voltam állítólag, megkaroltam, gyerünk, hát 17-18 éves, nagy lányok, meg fiúk, azt kivonultunk, oda mindenki nézett, hogy a tanár úr vonul a gyerekeivel, hát azok nem mindig teljesen ilyen elfogadott gyerekek voltak, és inkább sajnáltak, mint örültek ennek a dolognak, vagy ilyen szempontból. Na, az ugye volt ott egy kis tér, egy ilyen füves terület, és akkor tényleg hozott egy ilyen, hát aránylag jó focit, és akkor na dekázok, az elkezdtek dekázni, hát 4-5-ig ment, ugye fogyatékosnak rossz egyébként a szemkéz láb koordinációja, tehát ez természetes nála. Na azt mondja, tanár úr, és akkor elkezdtem focizni, 21-22-30, stb. Hát ez egy MB2-s focistának, hogy merre venni, meg fejre, szóval ez nem volt különösebben kunszt. Hát innentől kezdve én mind azt csináltam velük, amit akartam. Lesz tanár úr, edzést tart tanár úr, tartok, de akkor 40 perc a tietek, vagy az enyém, mondom, tanultok, és mindaddig, ameddig ti tanultok, meg figyeltek órán, addig én ígérem, hogy ide meg oda, mi a legjobb barátságban voltunk, úgyhogy mire kikerültünk a új iskolába, ottan az én gyerekeim söprögettek, takarítottak, mostak fő, amit akarsz minden, úgyhogy ott a kolléganők meg a kollégák azt mondja, mit csináltál eddig? Hát mondom, szelídítettem őket, szelídítettem, mert volt egy nagyon aranyos régi gyógypedagógus, már akkor nyugdíjas volt, csak én valahogy összekeveredtem vele, ilyen tantestületi értekezleten bejött, és úgy megszeretett, és azt mondja, olvastad-e a Kis Herceget? Mondom, igen, azt hiszem. Azt mondja, olvasd el még egyszer, mert itt olyan lesz az életed, mint a Kis Herceg meg a Róka, hogy addig, ameddig meg nem szelídíted meg jóval, addig nem fogsz tudni velük beszélgetni. És ez bejött. És most is ezt néha tanítgatom, vagy próbálom mondogatni a fiatal kollégáknak, kolléganőknek, és gyakorlatilag én ott nagyon jól éltem. ami sport volt, mindent én csináltam, mentünk ide focizni, röplabdázni, mindent, lányoknak boldogok voltak, vettünk nekik ruhát, digéper, mindenféle ilyen patronálásból, meg a különböző cégekkel, sokkal, szóval nagyon építettem én akkor, ami divat volt, nem volt ez le, és csak egy valaki kellett, aki az iskolákat, hát most már ez egy eléggé jól megy, ha bár most nem annyira. De a lényeg az, hogy én ott jó éreztem magamat, az iskola nagyon örült nekem, és végül is az önkormányzat is felfigyelt akkor, mikor az úttörő csapatot megszerveztem, nem politikai megfontolásból, hanem a gyerekeket sajnáltam meg, mert mellettünk volt a Ságvári iskola, egy kerítés választott el, előttünk meg a szakközépiskola, postaforgalmi, ugye az a nagy keresztépület ott a Kár utca elején, és gyakorlatilag, ugye ők mindig mindenből kimaradtak. Azt mondom az igazgatónak, hogy miért az, hogy a politikai kérdés nem akarják, hogy a hülye gyerekek is úttörők legyenek. Hát mondom, miért az, hogy ők ilyennek születtek, hát azért ne. És akkor mentem már, és mondtam, menjek el az úttörő szövetség, mondták, hogy nem lehet, csak hogyha a KISZ hozzájárul, mert ugye az úttörő az a KISZ-nek volt a gyerekszervezet, akkor elmentem a KISZ bizottságra. Jaj, dobosávtárs, most olyan nehéz, meg ilyen, ugye mondták nekem a szöveget. És a végén találkoztam egyik haverommal, és ő néki volt az egyik a megyei pártbizottság titkára, helyettese vagy valami, hogy menjünk el oda, eljön velem. Mert ő vele meg együtt fociztunk az MVSZ-be, kapus volt, később ő lett az egyik igazgató helyettesem, hála Istennek a Nagy Béla kollega. És akkor ott is aznak volt a gyermekvárosban is keletje. És akkor elmentünk, hát azt mondja, de mondom, XXS mondom, de ezek a gyerekek a mi családjainak a gyerekei, mondom, munkás gyerekek is, meg értelmiség is, meg minden itt a fogyatékosság nem válogat. Azt mondja, munkás is van benne, azt mondja, hogy lehet munkásnak? Hát mondom, az nem azon múlik, hanem gének, meg egyebek, mondom, ez van mindenütt a világon, mondom, ezt lesenek úgy venni. Jó dobosártás, visszatérünk rá. Egyszer hívatnak az úttörő szövetségbe, hogy Dósártás, gyere, mert meg lesz az úttörő csapatod. Meg lett az úttörő csapatom. Én ezzel nagyon örültem, mert ugye értelemszerűen volt ennek politikai vetülete, de azt mindig mondtuk, csak minimálisat adjunk, mert ugye ezeknek a gyerekeknek nem elkezdett, de kirándultunk, táboroztunk. Féltettek, mikor az első táborba kértem, itt Sanyikba akkor épült építőtáborba, tehát sábor is volt, meg építettük is. Hogy gondolod, Dósártás, a legjobbak voltak, a legszebb volt, tehát minden, megmutatjuk Laci bácsi, mert mindig kimentünk délután oda placra focizni, úgyhogy ilyen szempontból ugye ez a kettő nekem rettentően jó játszott, tehát én nem biztos, hogy először a tudásommal, vagy a többlet tudással, vagy a módszereivel, de ez, hogy sport, meg minden, ez mindenütt győzött, úgyhogy most is azt szoktam tanácsolni, hogy értsél valamihez, és akkor, ha a gyerekeknek egy részét már magaddal ragadod, akkor már csak az a következő, hogy találd ki, hogy a többinek mit tudsz mondani vagy adni. Úgyhogy gyakorlatilag így létrehoztam, nagyon szerepeltek kulturális versenyen, elfogadható módon, mindig fegyelmezettek voltak, szépen kiöltöztettem őket, vittem otthonról nekik ruhát, vettünk anyámmal, nagyon szerette, ő is járt ki nekik, csinált nekik varrószakkört, meg szólt, ilyen családi vállalkozásba ment a dolog, mindenféle ilyen kis bavaruhákat vartak, de hoztam én is a lányomat, néha együtt mentünk, és akkor ő velük elvultam így. Na most erre felfigyelt a város, és végül is onnan emeltek ki a következő munkahelyemre. Én voltam az első Miskolcon, aki ezt a címet kapta, hogy gyermekifjúságvédelmi és gyógypedagógiai főadódó.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Dobos Lászlóval, Miskolcváros díszpolgárával, a Miskolci Gyermekváros korábbi igazgatójával beszélgettünk. Jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a beszélgetést. Tartsanak addig is, és akkor is velünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!